hallgassuk meg gyülekezet életünk hirdetéseit. Advent harmadik vasárnapján, és köszönöm szépen Presbiter asszonynak a gondoskodó figyelmet. Meggyűjtöttük a harmadik gyertyát, és harmadik vasárnapja van Adventnek. Ebben a vasárnapban az első örömteli hír, amit mindenkivel szeretnénk megosztani, hogy legfiatalabb, legfrissebb gyülekezeti tagunkként a Keresztség sákramentumában részesült, és köszönhetjük Szűcs Izabella Katalint. Isten áldását kérjük az ő életére, szülei, keresztszülei életére, és mindaz, ami benne a családban megtestesül, a régiek, az elődök emléke, és az az öröm, amit ő az ő életével hozott, áldja meg és erősítse meg a családot, kicsinyeit és nagyjait Isten kegyelméből. Hálapert szívvel köszönjük meg, Úrunk, ezt az újabb vasárnapot, mi az ünnephez közeledve. Köszönjük a jó időt, amit adtál. Köszönjük, hogy egészséget adtál, vagy legalábbis erőt arra, hogy itt lehessünk most. Te tudod, hogy mennyire hiányzik a közelséged. Te tudod, hogy néha mennyire nem gondolunk arra, hogy te akkor is ott vagy, amikor mi nem is gondolnánk. Köszönjük, hogy ezt te mindig nagy-nagy szeretettel és türelemmel hordozod, hogy mindig reménykedsz bennünk, hogy tudod, hogy az elkövetkező időszak a mi életünkben is jobb lesz, minden tekintetben, legalábbis ami a veled való kapcsolatunkat jellemzi, abban biztos. Ezért ezen a mai Isten tiszteleten is légy itt erős lelkeddel, és a mi lelkünket erősítsd. Add az ige hirdetőjének a te szent lelked áldását. Add az ige hallgatójának a te szent lelked erejét. Hogy tudjuk megfogadni, megtartani, cselekedni. Mindazt, amit te megtettél, megcselekedtél már értünk. És a mi életünkben így jussunk teljességre. A veled való közösségben és az életünk dolgaiban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Jakab apostol levelének 4. fejezetéből olvasom a 11. verstől a 17. versig terjedő szakaszt. Jakab levelének 4. fejezetéből a 11. verstől a fejezet végéig a 17. versig így szól Istenünk igéje. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim! Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. De egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Tehát, akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanatok. Ha az Úr akarja, is élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek elbizakodottságotokban. Minden ilyen kérkedés gonosz. Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Amen. Tudunk egy régi mondást, ember tervez, Isten végez. Igaz? Ezt szerintem mindenki ismeri. Gyermekkorunktól fogva, még akár bele se gondolva abba, hogy mit jelent ez. Mondjuk, halljuk, mikor szoktuk mondani, amikor nem sikerül valami. Mondjuk, és egy picit úgy beletörődjünk. Vagy olyan ez, mint a gyógyír, amivel kenegetjük a sebeinket. Édesanyám mondta egyszer, amikor elestem, és volt egy hosszú seb a lábamon, hogy hát ez a kötszer, ez a kenőcs, ez nem fog fájni, amikor rákeni. Mert egyébként olyan fertőtlenítő szerek voltak, amik borzasztóan csíptek. És már előre féltem, hogy ez most nagyon fog fájni, és tényleg, mikor rákenték, akkor nem fájt. És meg is jegyeztem, hogy milyen jó, hogy ez most nem fáj. És mondta anyám, hogy az lett volna a legjobb, hogyha nem is mész oda, ahol elesel. Nem lett volna se a lábadon. És akkor nem kellene kenegetni, még akkor is, hogyha egy olyan kenőccsel kenjükbök, ami nem fáj. Elképzelhető, hogy talán ezt a mondást is arra használjuk, hogy kenegessük a nem sikerült, vagy a sikertelen dolgainkat, és mondjuk azt, hogy hát, én terveztem, az Isten meg végzett, aztán menjünk tovább. Nagyon nagy baj ebből nincs is, mert azért én is tanultam valamit a sebből, meg a kenőcsből. Kérdés, hogy mi is tanulunk-e valamit abból, hogyha ezt a mondatot néha-néha ki kell mondjuk, néha-néha el kell, hogy mondjuk. Tanulunk-e belőle? Tervezünk. Tervez az ember, és ugye ez most itt különösen olyan életszerű, karácsony, és a Szenteste, és a Szilveszter, és az új év ünnepeinek a tükrében. Tervezzük például azt, hogy hogyan töltjük a karácsonyt. Hogyan családosan, hogyan hívjuk meg, hogyan vendégeljük meg, vagy hogyan megyünk vendégségbe a családtagjainkhoz. Ez is egy terv. Meg tervezzük azt is, hogy mit vásárolunk, vagy mivel lepjük meg a családtagjainkat, igaz? Biztos, hogy mindenkinek már forog a fejében az, hogy na, most vajon mit csinálja karácsonykor? Múltkori karácsonykor is vettem valamit, aztán kiderült, hogy már olyan van. Vagy kiderült az, hogy hát nincs rá szükség. Vagy nem is örült annyira. Nem olyan színű karkötőt, vagy telefont, vagy mikrohullámosítót szeretett volna az, akit megajándékoztunk ezen az ünnepen. És most is nagyon nagy teherrel nehezedik ránk terve a karácsonynak, hogy hogyan töltsük majd, és mit vegyünk, vagy mit adjunk ajándékba. De ehhez képest, hogy ez a szilveszterhez képest gyakorlatilag szinte semmi. Mert az igazi nagy tervek azok szilveszterben szoktak születni, amikor nem teljesen tiszta gondolkodással elhatározzuk, hogy majd, ha tiszta lesz a gondolkodásunk, akkor ezt vagy azt fogjuk csinálni a jövő fél évben, vagy a jövő évben. Így vagy így fogunk mondjuk nem cigarettázni, vagy nem drogozni, vagy nem alkoholizálni, vagy nem nagyon hajszolni magunkat a munkával, vagy fogunk többet törődni a családdal, fogunk jobban szeretni gyermeket, feleséget, férjet, fogunk jobban bánni a pénzzel, nem fogjuk engedni, hogy kicsúszson a kezünk közül, vagy fogadjuk, hogy soha többet nem veszünk fel hitelt karácsonykor, az elmúlt karácsony hitelkártyáinak a hiteljére gondolva, amit még szilveszterben nem tudtunk kinyögni. Szóval sok mindent fogunk fogadni, és sok mindent terveztünk már eddig is. De vajon milyenek a mi terveink? Jók ezek a tervek? Jó terveket készítünk? Vannak olyan tervek, amelyekben minden benne van. Beleteszünk apait, anyait, tanácsot kérünk, szakértőt fogadunk, akár életvezetésre, akár autóvásárlásra, akár házépítésre, mert bármire gondolunk. Még a gyülekezeti életre is gondolhatunk, ebben így van. Mi a gyülekezeti életet is a presbiterekkel néha-néha megtervezzük. Ugye születnek ilyenek minden évben, hogy missziói munkaterv. Vagy születnek ilyenek, hogy költségvetési terv. És tényleg ott vannak azok a jó szakemberek. Ott vagyunk Mindannyian is a lehető legjobbat próbáljuk kihozni a dolgokból. Nem kételkedem abban, hogy ezzel mindannyian így vagyunk, amikor tervezzük az életünket. De vajon a legfontosabb ismérvét a jó tervnek, azt beletettük a tervezésbe? Vajon mi magunk tisztában vagyunk-e a saját életünknek a tervével? Ugyanis a legtöbb tervben az a baj, hogy olyan szépen megtervezi az ember mondjuk az iskoláztatását, magának vagy a gyereknek. Vagy megtervezi a munkakörülményeit, vagy hogy hogyan lesz a legdivatosabb szó, ez a karriertervezés. Megtervezi a karrierjét az ember, és egy bizonyos módon, bizonyos ideig, bizonyos szinten ez még működik is. De vajon boldog lesz ebben az ember? És ezt mindenki kérdezze meg magától. Hogy a terveink között boldogok vagyunk-e, mert az Istennek nagyon fontos, hogy mi boldogok legyünk. A hegyi beszédet ezzel kezdi Jézus. Boldogok. Boldog az az ember, aki az Istenben bízik. Akinek a bűne elfedeztetett, mondja az Ószövetségben a Zsoltár, akit az Isten szeret. Az boldog ember, és hát azért jó kérdés. Miközben beszélek, lehet gondolkodni. Majd visszakapcsolódunk kalandozásaink során. Boldogok vagyunk? Azokat a terveket, amiket eddig terveztünk, hogy amiket most formálunk, azok boldoggá tesznek minket? Az a baj, a legalapvetőbb baj sok tervezéssel, hogy akik terveznek, most lényegtelen, hogy mit, munkát, gyülekezeti életet, építést, gyülekezeti építést, vagy cégépítést, vagy önkormányzat építést. A saját maguk életének a tervével nincsenek tisztában. Ugyanis ezt a tervet, ezt nem mi készítettük. Ha arra gondolunk, hogy jól össze tudjuk rakni a Biblia, vagy bármilyen más módszerekkel a saját magunk által elkészített isteni tervet, akkor csak egy picit kerültünk közelebb az igazsághoz. Ugyanis ahhoz, hogy az isteni igazi tervet az a saját életünkkel megtapasztaljuk, ahhoz ezt föl kell adnunk. Ahhoz el kell engednünk az életünket. Ez az, amit nagyon nehezen tudok megtenni. A tervek azért születnek, hogy elérjünk valamit. Valahová jussunk. Meg kell kérdeznünk, hogy miközben ezt csináljuk, akkor mi van a szívünkben? Úgy is mondhatnám, hogy mi mozgat bennünket. Nem lesz jó terv, addig, ameddig a saját életeddel nem vagy tisztában. Nem véletlen, hogy valamikor 2009-ben presbitériummal is megpróbáltunk egy ilyen bibliaóra sorozatot. Mi az életed célja? A tiéd, a sajátodé. Mert hogyha mindenki tisztában van a saját életével kapcsolatban, hogy az ő életének a célja micsoda, akkor sokkal, de sokkal biztosabb az, hogy a közösség életének a céljával sikeresen fog tervezni, vagy boldogul. Meg kell vizsgálni, hogy téged mi mozgat. Abban a bizonyos könyvben is volt egy ilyen kérdés. Mi mozgatja az életedet? Miért kelsz fel? Miért indulsz el a mai napra? Miért mész munkába? Miért beszélsz? Miért eszel? Miért fekszel le aludni? Mi mozgat? Sok minden van, ami mozgathatja az embert. Látszik ez a reakciónkból. Valamikor a bűntudat mozgathat egész népeket. De mozgathat egyéni életeket is. Mikor a tetteidet megvizsgálod, górcső alá veszed, akkor rájössz arra, hogy minden tettednek a végén, a közepén, ott van valami, amit bánsz, amit még nem tettél jóvá, vagy nem tudsz jóvá tenni. És ez bűntudatot okoz. És ezért kompenzálsz, vagy ezért nem csinálsz meg valamit. Aztán ott van a harag. Azt mondta egyszer Farkas József nagytiszteltű úr, egy egész sorozatot szentelt ennek, hogy sebeink felől gondolkodunk. Ez már pszichológia. Ért valakit valamikor egy seb az élete során, ami vagy begyógyult, vagy nem, és bármennyire is régen volt, vagy bármennyire is nem látszik most rajta, mert fölépítette közbe az egóját, identitást talált, de a seb ott van, és minden gondolat, ami az életét vezeti, ebből a sebből fakad. Néha ezért vagyunk olyan magabiztosak, néha ezért vagyunk magabizonytalanok, néha ezért vagyunk nacionalisták, néha ezért vagyunk liberálisok. A sebeink, a haragjaink vezetnek bennünket. Vagy lehet a félelem, régi félelmek, vagy új félelmek, vagy nagyon sok embert vezetnek anyagi szempontok. Sok ember mindent anyagi szempontokra vezet vissza. Abból indul ki, és abba érkezik. Nem tud megszabadulni attól, hogy ez mennyibe fog kerülni. Vagy hogy ebből milyen profit származik. Mind a két véglet nagyon nehéz. Az egyik óriási pénzhajhászásba vezeti az embert, a második pedig egyfajta tartózkodásba és antiszocializációs folyamatokra. A pénztől való teljes elidegenedésre. Valamiféle ősi árucsere kultúrára, ideologizált életbe. Pedig ez egy eszköz. Ez olyan, mintha félnénk a gerebjétől, és kitalálnak minden mást, hogy azzal, vagy mindent csak gerebjével csinálnánk, mert a gerebjét szeretjük. Eszköz. Anyagi szempontok, vagy a megfelelési kényszer, közéleti személyiségek, pedagógusok. Nagyon sokszor a megfelelési kényszer vezet bennünket, mozgat. Ennek is meg akarok felelni, annak is meg akarok felelni. De nem kell közéleti személynek lenni, lehet az ember lelkész is. Lelkész szembenéz vasárnap, minden vasárnap 130, 150, néha 400, néha csak 100 emberrel. És vajon nem akar-e alkalmasod néha megfelelni különböző elvárásoknak? Valaki segítséget vár tőle, valaki ostort vár tőle, valaki kenegetést vár tőle, gyógyírt, valaki határozottságot vár tőle, valaki nyíltságot, valaki figyelmet, azt majdnem mindenki. És hogyha mindennek meg akarnám felelni, akkor egész életünkre lenne mit tenni. Hogy a megfelelés ott legyen az életünkben. Asszonyoknak, férfiaknak, felnőtteknek, gyermekeknek, kicsiknek és nagyoknak, hívőknek és hitetleneknek. De te, elgondolkozhatsz te is. Gyermek, aki tanulsz az iskolában, kinek akarsz megfelelni? Felnőtt, aki már a gyermekeit tanítja, kinek akarsz megfelelni? Örök kényszerek. Aztán ott vannak azok a régi kényszerek, az ősök, a tradíciók kényszerei. Vajon azok nem befolyásolják az életünket? És még lehet, hogy tudnátok sok minden mást mondani, hogy mi mozgat, mi viszi az életedet előre. Tisztában kell lennünk vele. Honnan jöttünk, hová tartunk? Ezek a dolgok, amiket itt felsoroltam, lényegtelen, másodrendű dolgok. Jézus a hegyi beszédben azt mondja, és énekeltük is ebben az énekben, hogy vannak bizony igényeink, ruházkodás, pénz, kapcsolatok, de ez mind a ráadás kategória. Keresd először az Isten országát. És mindez ráadásképpen megadatik neked. És mit mond Jakab? Azt mondja, hogy nézd meg, ember, a terveidet. Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és kereskedünk, és nyereséget szerzünk, mondja az ember, ezek az emberi tervek. De aki így kezdi a terveit, akinek a mozgató rugói az életében így kezdődnek, hogy ezt vagy azt tesszük, én ezt vagy azt fogom tenni, sajnálom, kudarcra van ítélve. Ez most egy picit kemény. Az az igazság, hogy fel kellene ébrednünk. Amikor mi magunk erejéből próbáltunk magunk csinálni valamit, az egész történelmünk erről szól, kudarcot vallottunk. Szép harangok szólnak, 56-os emlékmű, minden harang egy dicsőséges, vesztett csata. Ha te ezt vagy azt akarsz tenni, akkor mi, vagy te, vagy én, ez vagy az sikerül neked, nekem, nekünk, de a vége kudarc. Mert az emberi tervek, az emberi élet korlátai és az emberi élet határai alá vannak vetve. Bizony, bármilyen hosszú is az a határ, élethossziglan, 100, 101 év, 110, bármennyire is van tágra szabva annak a lehetőségei, mondjuk pénzben. Mennyi van a bankszámládon? Több millió? 100 millió? Annak nagy-nagy-nagy tág határa van. Annak a határain belül sikerülni is fog, amit tervezel bizonyos ideig. Ha holnap meg nem halsz. Vagy mondanám azt, hogy láttam én már karón varjut, azok a 100 milliók és a 100 000-ek lehet, hogy söprű martalékaimá válnak néhány héten vagy hónapon belül. Mert ilyen már volt, hogy a pengőt seperték az utcán. Vagy kapcsolataidban bízol. Azt is láttam már. Láttam, sőt, hogyha itt volt valaki, akkor meg is bizonyosodhatott volna arról, hogy hallotta, mint a Toldy Ferenc kórház háborús időszakaiból idézett az akkori igazgató néhány momentumot, abból az egy évből, míg itt átment a front, és elmondta azt, hogy az ország leggazdagabb embere, a pécsi sörgyár tulajdonosa, az ott feküdt az egyik kórteremben, ahol rajta kívül még vagy 15-en feküdtek, mert egy kórteremben akkor ennyi embert kellett elszállásolni, és még az kevés is volt, mert a folyosón is feküdtek. Lefagyott, feldagadt lábakkal, trombózisban haldokolva, egyedül. És elmesélte ez a sörgyáros, hogy neki mindene megvolt. Még a legfrissebb, legújabb színésznő is. Az ő kegyeit kereste, amikor odaérkeztek a színházba ezek a fiatal nők. És pénzről nem volt szó. Kapcsolatok. És láttam már kapcsolatok után menekülő embereket. Olvastam történelmi helyzeteket. Addig sikerülni is fog, ameddig el nem törlődik a te kapcsolatod. Lehet az erőben, az egészségben bízni, mint Sámson, ez bibliai példa, de tudunk számtalan Sámsont ebben a világban magunk körül is. Vége, mihelyest az erőnek a határához ér az ember. Mi hát az alternatíva? Azt mondja Jakab, hogy el kell jutni az ősi szavakig, amit idéz is, hogy az életetek olyan, mint a lehellet. Zsoltárból idéz. A lehellet, amely egy ideig látszik, aztán eltűnik. Azt is mondhatnám, hogy olyan az életünk, mint egy hullám a tengerfodrai között. Egy ideig fel türemkedik, látszik, aztán eltűnik. Nagyon nehéz, nagyon szomorú ezt kimondani. De ez így van. Mindannyiunk élete. Legyen az dicsőséges, hatalmas, neves ember, talán a tankönyvekben lesz egy sor róla, de az ő élete maga kvázi az, aki élt, a hús és vér, akinek a szíve dobogott, az csak addig élt, ameddig ő élt. Tovább nem. Az emléke talán. De az is néha ilyen, néha olyan. Kossuth városa. Kossuth emléke. Én nem akarok lerombolni semmit. Mert kellenek azok az emberek, akikre felnézünk. És nagyon haragszom, amikor előszedik azt, hogy szabadkőműves volt például. Vagy hogy ezt vagy azt tette. Vagy hogy az ország vagyonával lépett le tulajdonképpen Amerikába. Ezek is valóságok. De látjátok, hogy ha nekünk esetleg piedesztán is van Kossuth, lehet másoknak már nem. És ugyanúgy történik bárkinek az emlékével. 56-osok most élik meg. 56 ilyen volt, vagy olyan volt. Ki mit mond? Milyen volt? Azok a hősök, akik ott életüket adták. Miért adták? Ő ki volt? Kis katona, aki éppen nem tudott lőni, és magát lőtte meg? Vagy tüntető, aki éppen menekült? Vagy egyszerűen csak arra járt valaki, és a boltba akart vásárolni kenyeret. Aztán a katonák sortűze eltalálta. Ki volt ő? Vannak persze igazságok, amiket el kell fogadnunk. De higgyük el, az idő még az igazságokat is meg tudja változtatni. Magasabb rendű igazságokká, vagy hazugságokká. Ezért lehellett az élet. És azt mondja Jakab, hogy inkább ezt mondani, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Mi változott? A két mondat között mi a különbség? Az, hogy az ember az Úrral kezdi. Az Istennel kezdi. Ha az Úr akarja. Nagyon sok mindent akarunk, csak az a kérdés, hogy az Úr is akarja? Nagyon sok mindent tervezünk, az a kérdés, hogy az Úr is tervezi. Honnan tudhatnám én, kérdezi a válasz, hogy az Úristen mit tervez? Kérdezem én, akarod tudni? Vajon csak a lelkész privilégiuma az, hogy minden reggel fel kell, és a Bibliával kezdi a napját? Vagy mindenkié? Mert reformátusok vagyunk. Reformátusok. Kálvinisták. Nem? Nem azt jelenti ez, hogy van egy bibliafordításunk és van bibliánk minden nap a polcon? Ez nem azt jelenti, hogy minden nap kellene olvasnunk és minden nap értelmeznünk kellene? Nem azt jelenti ez, hogy Istené, az dicsőség, mondja Kálvin, hogy a dicsőséget Istennek megadni minden nap? Azt mondja Pál, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki mindenek fölött van. Krisztus van mindenek fölött az életünkben. Ismerjük Jézus Krisztust. Van egy nagyon jó szakmai és életrajzi leírás a Bibliában. Az Istenről, az evangéliumok, Máté, Márk, Lukács, János, és aztán van egy olyan gyakorlati megvalósítás nevű struktúra Pál apostol leveleiben. Ami azt jelenti, hogy megmondja Pál, hogy nézzétek, így működik. És az úgy működik. De ha nem ismered az Istent, nem fogod tudni, mit akar. És akkor nem fogod tudni, hogy az életeddel mit akar. Nagyon egyszerű egyébként. Szeret. Végtelenül szeret. Az Isten rajong, érted? Te érted. És azt szeretné, hogyha a vele való kapcsolatod egyre teljesebb lenne. Képzelj el egy embert, aki a legjobbat látja benned, aki azt szeretné, hogyha belőled egy tökéletes ember válna. Na, az az ember őszinte hozzád. Az az ember nem megy el veled akkor, amikor te ferde utakra indulsz. hanem azt mondja neked, hogy oda ne menj. Az az ember bekötözi a sebeidet, hogyha erről a ferde útról visszatérsz, és megbántottak, megtörtek, összevertek, lelkileg megtiportak. És nem kérdezi, hogy akarod-e, hogy bekössem, hanem beköti, és befogad a házába. Ez csak egy ember, de nézd meg Jézust, ugyanezt csinálja. Ugyanazt teszi, mint az, aki a legjobban szeret téged. És azt mondja Jeremiás könyvében az Isten, hogy én tudom, hogy mit tervezek veletek. Békességet tervezek, nem romlást. Szép jövőt tervezek veletek. Tervezi az Isten a te életeddel. Kérdés, hogy te ismered-e ezt a tervet? Ismered-e azt, akinek a kezében van ennek a kulcsa? Ha Jézus Krisztussal kezded a napodat, ha Jézus Krisztus ott van mindig veled, ha rágondolsz néha, egy-egy válaszod, egy-egy döntésed közben, ha nem felejtkezel el róla, amikor éppen erkölcstelen dolgok járnak a fejedben, ha nem feledkezel el róla, amikor éppen valakire nagyon haragszol, aki nagyon megbántott téged, ha eszedbe jut a kereszt, amin azért halt meg, hogy ez eszedbe jusson, és eltörölje a haragodat. Mert minden este le kell tenni. Nem menjen le nap a te haragoddal. Minden este meg kell békülni. Minden este utána kell nézni, hogy melyik útra nem mentem még el. Arra az útra, ami addig visz, ahol találkozol azzal, aki még haragszik rád. Mert nem azt kérdezi az Isten, hogy te akarod-e, hanem azt, hogy a másikkal rendezted-e a dolgodat. Egység, közösség, szeretet. Testvérek, nagyon nehéz időszak jön. Nagyon-nagyon nehéz időszak jön. Azért kell a diakóniát erősítenünk, azért kell ezt a dobozt kiraknunk, azért kell tudnunk, hogy ki miben segít, és kinek mire van szüksége. Mert szenvednek az emberek, és azért is szenvednek, mert nincs valamiük, meg azért is, mert nem tudnak segíteni. De kell, ahogy ismerni Istent, ismerni az embertársaidat. Azt mondja Jézus, aki ismer engem, azt szeret. Azzal kezdődik az egész rész, hogy miért rágalmazod a másikat? Hogy jön ide? Hogy jön az életvezetési tervekhez a rágalmazás? Hát úgy, hogyha valaki nem az Istentől veszi az életének a terveit, hanem magától találja ki, és azok a tervek nem sikerülnek, akkor keres hozzá egy hibást. Hogy ő a hibás. De ha Isten tervez az életedben, és te az Isten terveiben élsz, akkor nem keresed a másikban a hibást. Mert tudod, hogy Isten adta, és nyilvánvalóan a kudarcát is Isten helyezte eléd, hogy tanulj belőle. Nem fogod a másikat hibáztatni. De ha nem Istentől van, akkor is most futtasd végig gyorsan a programot, ami megkeresi az életedben azt, hogy te éppen most kit és miért tartasz hibásnak. Kit és miért rágalmazol? De ez neked rossz. Ha mi belül valakit vádolunk, az nekünk rossz. Azért, mert nekünk nem sikerült, azért rágalmazzuk a másikat, de az minket rág, azért rágalom. Rágja az életünket. Szabaduljunk meg ettől gyorsan. A törvényre hivatkozik Jakab, amikor erről a rágalomról és a szeretetlenségről beszél, mert azt mondja Jézus, hogy két törvény van. Szeresd az Istent, első az Isten, és szeresd fele barátodat. És azt mondja Pál a római levélben, aki szereti a fele barátját, az betölti a törvényt. De aki rágalmaz, az a törvény ellen van. Törvénytelenséget követel. A szeretet törvényét hagyja figyelmen kívül. Sőt, a törvény felett ítélkezik. Én nagyon sokszor tanultam meg ezt az életemben. Sokszor kellett újra és újra szembenéznem magammal, és rájönnöm arra, hogy ezt én terveztem. És rájönnöm arra, hogy akárkire haragudtam azért, mert nem sikerült, az butaság volt. Most sem haragszom. És lesznek még terveink, pedig lenne miért haragudni, hiszen terveztünk tavaly is gyülekezeti ház felújítást, hogy majd jön az állami támogatás, és majd megvalósítjuk. És aztán nem kaptuk meg ekkor, nem kaptuk meg akkor, lejjebb vitték a pénzt. Elméletileg megkapjuk januárban, és tervezzük továbbra is, mert azért én hiszem, hogy ez csak az Isten terve, de valamit még meg kell tanulnunk, de nem haragszom. És sok minden más van még, amiről mesélhetnék, csak eltelt az idő. Tehát az életed tervét kérd el. Kérdezd meg. És fogadd el. Szépet. Jót tervez veled az Isten. Örömet. Békességet akar. És aztán ezt a tervet valósítsd meg. Menj. Jézus után. Tudod, merre megy? Tudod, merre van a Jézusi út? Kérdezd, olvasd, lásd, imádkozd, és megkapod. És aztán majd a végén, a célnál találkozunk. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük, hogy bizonyságot tehetünk arról, hogy milyen felemelő és nyugtató érzés az, amikor tudjuk, hogy az életünk az általad rendelt modellben zajlik. Amikor mindazt, amit tervezünk, vagy amit előre meggondolunk, azt békességgel hajtjuk végre, és bízunk benned, és amikor valami nehézség, vagy feladat, vagy kudarc áll az utunkba, akkor azt is a te szent lelked erejével tudjuk magunkban a helyére rakni. Mert tőled van minden. Mert az életünk a tiéd. Mert ebben az életben akár öröm, akár kudarc, akár harag, akár békesség, az mind-mind azért van, mert te adtad, hogy tanuljunk. Nyisd meg a szívünket, írd bele még mélyebben, még jobban kirajzolódva a Krisztus arcát. Lássuk meg őt. Legyünk biztosak abban, amiben biztosnak kell lennünk, mégpedig az egymáshoz való jóság, méltányosság és szeretet érzéseiben és cselekedeteiben. És vedd ki a szívünkből mindazt, ami bizonytalan, ami saját érdekeink, saját hatalmunk, törekvéseink megvalósítására irányul. Segíts eltörölni, elpusztítani az óembert bennünk, aki nem szeret semminket, sem téged. És segíts az új embert, a Krisztust magunkban feleleveníteni, hogy tudjunk vád és harag nélkül szeretni téged mindenért az életünkben. És így tudjuk szeretni mindazt, akit mellénk adtál, még akkor is, ha nagyon nehéz ember, mert te ezt így rendelted. Ez az egyik célja az életünknek. És segíts gyülekezetünket, azt a közösséget, amelyben élünk, ennek is adj te lelked által célt. Így vezess bennünket a karácsonyba, amikor tervezzük az együttléteket családdal, barátokkal. És kérünk az új évért, amikor ott is majd az életünk terveivel számot vetünk, és újra kezdünk sok mindent. Mindezt Jézus Krisztus nevében, a Szentlélek által kérünk, hallgass meg. Amen. Rövid, csendes percet tartsunk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és dicsőség. Mindörökké. Amen.